A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktor urakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ez a Millás reggeli még mindig.
Egyre nehezebben megy.
Mi megy nehezebben?
Hát az indulás.
Dehogy is.
Álmos vagyok.
Szedd össze magad.
Jó reggelt kívánunk. 6 óra 32 perc van.
Nézd meg, kaptál matrica üzenetet. Nem örülj mondod. Neki.
Végtelenül leegyszerűsödött az emberi kommunikáció, ami ott ezek az emojikben vannak. Tehát, hogy az ott leszek, meg figyelj már, igaz-e, hogy az ember hajhagymáinak köbgyöke, nem tudom, arra is egy like, ennyi. Tehát, hogy így
meg ennyire nem, kiírtél. Nem.
És akkor valaki, van, András, mit még tudok, csak mit van. Tudok kezdeni?
Tartsad magadban.
Mit tudok kezdeni egy jó reggelt, munkasikereket?
Örülj neki, igen, neked is, kedves hallgató, neked is jó reggelt, neked is munkasikereket, termeld a GDP-t, pár fokkal visszaesett a hőmérséklet, bár de ez hajnalban nem érezhető, mert 21 fokban indultam, de én hiszek a híradásoknak, ahol azt mondták, hogy betört egy hidegfront zivatarzónával, és hidegebb lesz ma. Én ezt elhiszem, és ebben a szellemben lelkesen és ifjonti hívvel vágok bele a munkaerőpiac örvényekbe.
Kamu.
Most nem kell lehúzni
engem. Az
előbb
még azt mondtad, hogy a meccs miatt fáradt.
De azt
vagy.
Adáson kívül mondtam. Ez most az adási perszóna. Itt más, itt a boldogságot, a happiness-t, az oázist kell közvetíteni neki. A népnek, hogy dolgozzanak.
A
ez a dolgunk. Mi vagyunk a szóma. Mi vagyunk a szóma.
Az mi? Valami fertőző betegség?
Aj, na mindegy.
A Millás reggeli kaotikusan, döcögve és lassan indul.
Nem. A Millás reggeli gyorsan, vidáman és pontosan indult el, ahogy a munkát is szeretnénk látni.
Morgos szerda van. Kérdezed el. Annak a megfejtését várom a nagy érdeműtől. ATM. Kizárólag pénz felvételre alkalmas
ATM. Automatic Teller Machine.
Igen.
ATM. Ezt szereted volna?
Tellered, de találmánya
az.
Előtte idős hölgy, ha én is szerettem volna némi cash-t, mert ugye azóta tudjuk, hogy készpénz mindig azóta
nem,
nálam is
nem
mindig
tudom,
van.
Minek próbálkozol ezekkel?
De várjál már, mit csinálnak? Mit csinálnak 15 percen keresztül? Ki a kártyát, be a kártyát.
Szöszmötöl.
Várunk.
Több kártyája van.
Beütöm. Várunk.
Nem megibetöl. Tudja, hogy megjött-e.
Ki a kártyát, 26-a
van. Már elköltötte. Kell a másik kártya.
De nem tudja, hogy mennyi van a kártyán.
Nem tudja. Nincs neki banki applikációja, tűzön okostelefonja.
Hátra néz, cetszent egyet, ki a kártyát?
A közel álltál. Cetszent,
be a
közel álltál.
De mit csinál? De mit, Endre?
Elrontja, elfelejti, leblokkol. Nem tudja, nem emlékszik, több kártyája van.
Nem volt több kártyája, ugyanezt az egy kártyát.
Akkor telefont akart ki feltölteni.
Majd, non plus ultra, nem történik semmi. Tehát nem hallom, hogy pénzt venne ki. Nyilván nem láttam,
nincs.
Mert eltakarja.
Nem volt neki.
Mit csinál? Ez lehet passziánszozni az ATM-eknél?
Szomorkodik. Mi az, hogy mit csinál? Szegény. Ott nyomasztottad passzív-agresszív magatartással a hátam mögött
nem,
álltál,
direkt,
és
így van,
kiégetted a szemét van, a fürkésző tekinteteddel, vagy a
hisz
fejét,
ismersz,
a tarkóját.
Igazad van, így indultam. De próbálok ezekben a nehéz napokban, amelyet Ács Gábor nélkül kell töltenem, úgy viselkedni, hogy belégzés, és hogy nem számít. Tehát, hogy ez 5 perc múlva már nem lesz lényeges. Tehát tényleg úgy indultam, hogy égetett, és horzsolt, és karmolt, és utána meg így lélegzés, nem. De elhatároztam, hogy ezt a kis életképet behozom ide, hogy mi a túrót lehet csinálni 10 percen keresztül eredménytelenül egy ATM-mel a tűző napon. Mert nem volt jó neki, láttam.
Hát lehet, hogy egyébként lefüleltél egy ilyen egy nemzetközi hacker bandát, akik ATM-eket fosztanak
ki. Aki idős hölgynek álcázta
milyen
magát.
Milyen volt a kártya, azt megnézted? Átkukkantottál a vállat fölött? Ilyen messze, sima fehér plastiklapok voltak?
Legalább 5 méterre álltam, hogy ne feszélyezze magát, és mivel pontosan tudtam, hogy ezt el fogom mesélni, és pontosan tudtam, hogy bele fogsz kötni abba, hogy biztos én presszionáltam bármilyen módon, illetve ott álltam
nem
mögötte 30 centire.
Nem volt alkoholos befolyás
alatt?
Nem. A tök alsót próbálta betolni oda az ATM-be? Igen. Ilyen is előfordult már.
Igen. Na,
32-szer szóval ez... próbálkozott, és egyszer se sikerült. Na, most
nem,
eljössz
nem
akkor.
Tudom. Nem tudom. Ez egy költői kérdés volt. Kántor Endre megválaszolta a költői kérdéseket. A Dr. Poldban tetves lovakról volt szó. Azt nézve jutott eszembe, hogyan vakaróznak a lovak. Kutyát, macskát már láttam vakarózni, de egy ló legfeljebb nyakon tudja magát rúgni. Nem.
Jó,
nem.
De jó. Kínzó kérdések reggel.
Láttunk-e már elefántot vakarózni? Na, ugyanúgy vakarózik a ló, csak kisebbe. Tehát keres egy fát.
Az a baj,
nevezett...
hogyha egy elefánt vakarózik, akkor utána nem maradott semmi. Kőkövön, fűfűvön, fafavon.
Csúsztatás, ez
nem ott egy pusztaság lesz.
Így vakarózik, de ugye a ló felvehet, az agyon iskolázott hallgatók feldobhatják, hogy de hát a ló egy sztyeppei állatot, viszonylag kevés a fa. Na, akkor erre jön a hempergőzés intézménye. Biztos láttunk már lovat hempergőzni. A ló úgy vakarózik, hogy hempergőzik. Porfürdőt vesz, és nagyon vicces tud
elefánt
lenni.
Elefánt pedig úgy vakarózik, hogy keres egy másik elefántot, vagy, ha az nincsen, akkor keres egy orrszarvút. Az orrszarvú nagyon jól meg tudja vakarni az elefántot.
Igen. 0630-as 698-098-0 gélüzú életképen, már pedig olyan, hogy a rövidújú ing nyakkendővel, na az nem létezik, de még nyakkendő nélkül sem. Igen, ezt bevallom őszintén, mert meg
hívják,
akartam...
összeomlás.
Meg akartam kérdezni Endre, mert te a divatban is.
Divatban is én vagyok, igen. Igen,
mi a baj a rövidújú inggel?
Hát az borzasztó. Tehát, hogy olyat nem lehet. Rövidújú inget nyakkendővel csak is kizárólag akkor lehet felhúzni, hogyha az embernél van egy aktatáska és egy baseballütő. Ha ez nincsen, akkor nem lehet felhúzni, tilos. Ez olyan, mint hogy kínai emberek bevallom, nem énekelhetik a blues-t.
Bevallom.
Tehát ez egyszerűen tilos, meg van tiltva,
bevallom,
nem működik.
Csalódott vagyok ennél. Tudományosabb igényű magyarázatot vártam. Szóval mindenki hordjon olyan felöltött ruhát, cipőt, ami neki tetszik. Ha rövidújú, akkor rövidújú, és ne törődjön a Gézu és a Kántor féle fanyalgókkal. Aztán értem már a műsor sémet, ez az MN Block Maci Meltdown. Hát...
Igen, köszi.
Ó, szarvak össze a tőgyét. Trópusi vihar utáni jó reggelt, kartársak, villámlás és szakadó esőben indultam Gödről, de a forgalmi viszonyokra nincs panasz, 22 perc. Zugló Hermi nevező.
Vigyázz, kedves D-kartárs, mert nehogy valaki neked is fullba tolja a kretént.
Morgásom
a trópusi
tárgya,
vihar nem múlt el. Itt
a morgásom
van.
Tárgya angolok. Ennyi.
Hát, ezt ne. Tehát ennél borzasztóbb 90 pár
a
percet.
A futball hazája édes Anglia, és
Istenem.
Ezt tudják a futball kiötlői? Ezt?
Nem, ez figyelj, hát én nem tudom, hogy kinek szerint a segrepacsi pajtása a Gareth Southgate, de hogyha már az angol kommentátorok hada és üvöltve az asztalát csapva követeli, hogy távozzon Gareth Southgate, a cipőgyűjtő, akkor nem értem. Tehát ez a teljesítmény, amit produkáltak, hát ez tényleg, lekapartam az arcom.
Az ATM automata lehetőség van KP-t befizetni, nem csak a saját kártyától tartozó bankszámla számára, ami egy halál, kétszer kell megadnod a bankszámla számot, és ha nem bírod be idő alatt, kidob az automata kezdheted előre. Én ezt tudom, de ez egy kizárólag...
Izzasztottad a szegény nénit, és nem tudta megtenni
ezt. Kizárólag készpénz felvételre alkalmas automata volt, hiszen utána én is odaléptem, és én is gondoltam erre. Azt mondja, hogy rövidújjunk frakkal, white tie nyakkendővel javasolja valaki, és többen írják, hogy már pedig olyan, hogy rövidújjunk nincs, de van, én láttam, nekem is van. Egy csomó. Otthon.
Azt csak úgy hívják véletlenül a boltba, azt írták rá, de egyébként az nem ing. Tehát az ingnek hosszú az ujja.
Akkor az micsoda? Miért terjedt el?
Nem tudom, az t-shirt, vagy nem tudom mi az.
A 100. futóedzés után is izomlázzal ébredtem, írja a mérnök morgásként. Én az 1215. futóedzés után is izomlázzal ébredtem, akkor, mikor még volt ilyen szezonja az én életemnek, illetve semmiképpen ne
dőjetek be. Te is a probléma, András, a te is a. Hát azzal kéne valamit kezdeni.
Tejet egyáltalán. Futás. Na mindegy. A másik pedig, hogy ne higgyetek azoknak, akik azt hazudják, hogy ha eleget edzel, akkor jön futóedzel, akkor eljön a futásba egy úgynevezett flow élmény, amikor nem fáj semmi, csak suhansz.
De hát ez
és
igaz.
Jól érzed. De nem.
De igaz, nem. De még nem jött el. Nem bártál eleget.
Tapasztalati, empirikus. Endre, nem mond nekem, 3 éven keresztül.
András, az 3 év az
háromszor
mondom,
futottam.
Hogy az micsoda, de úgy kezdődik, hogy ló, és úgy végződik, hogy pikula, tehát az semmi. Amikor te a futás szidhartája leszel, akkor ahhoz többet kell. Többet kell várnod nekem neked is.
Nekem nem mond. Tehát én olyan, hogy nem fulladtam, gyötrődtem, nem szúrt volna a tüdőm, nem fájt volna a térdem, tehát valami probléma ne lett volna futás közben, olyan nem állt elő, még egyszer,
nem is
3 évig
semmit
próbáltam
elmondani a műsornak az elemeiből,
háromszor futni.
Megköszönteni a János Pálokat, azt mondani, hogy boldog névnapot ad Eodát, vagy azt mondani, hogy milyen szép események voltak a mai napon, mert teljesen meltdown van tényleg.
Igen.
Most akkor mi legyen?
Nem tudom.
Nem akarod elmondani a hallgatóknak, hogy 1974-ben ezen a napon volt a vonalkód első kereskedelmi felhasználása az Egyesült Államokban?
És hova jutottunk?
Látod?
Azóta.
Most már QR kód is van.
Igen.
Nem akarod elmondani, hogy 77-ben Elvis Presley betolta az utolsó szelet pizzát, fölment a színpadra Indianapolisban, a Market Square arénában, és az utolsó koncertjét letolta.
Hm? Ez is lehet, hogy erre emlékezett az idős, hogy az ATM-nél.
Lehet. Arra emlékezett, hogy a Magyarországgyűlés elfogadta a kárpótlási törvényt 1991-ben, és elindult a fantasztikus kárpótlási jegy biznisz, ami hát olyan volt még, hogy tényleg nagyon edzett brókerek sem tudták megfejteni azt a folyamatot, amikor emberek aktatáskával hordták be a kárpótlási jegyeket valahova, ahol nem lehetett tudni
az
pontosan,
megvan,
milyen elszámolás történt.
Nincs lezárva.
Nincs lezárva, és nem lehet tudni, mennyi van.
Nem tudták, hogy mennyi kárpótlási jegyet adtak ki.
Annyit vittél, és amennyit, vissza, amennyit csak akartál.
Édes Istenem.
Volt egy elszám, nyilván a Keller az
de ez nem jelent,
odafigyelt, de hát azért...
De ez nem jelent valami jobb bizonytalanságot?
Figyelj, az, amikor még, mit tudom én, 10 évvel ezelőtt is láttam olyan táblákat kiszögelve, vagy drótozva villanyoszlopokra, hogy kárpótlási jegyet vásárolok, akkor az...
Ennél cizellált a üzleti megoldások is voltak, mert például a bizonyos szőnyegkereskedők kárpótlási jegyért adtak szőnyeget.
Na, tessék.
Tessék. Barter. Na, az fusson csak, akit kergetnek, csak kínszenvedés, vannak más mozgásformák is, igen.
Igen, például a kanapén ülés. Most hívta fel a WHO a figyelmet arra, hogy globálisan hízik az emberiség, most már 35%-a nem mozog aktívan az embereknek a világon, ebből óriási irgalmatlan probléma lesz. Tessék mozogni.
De én mozgok. Azt mégis.
Na, tessék.
Na, a névnaposok ugye megtudták, hogy János Pál napja van, a születésnaposok kaptak némi muníciót, de azt nem, hogy híres születésnaposok közül hogy állunk. Hát Lord Kelvin, skót matematikus, fizikus.
Úgy kellett volna mondani, William Thomson.
Tehát azt senki nem tudja. Igen.
Na tessék.
Viszont azt biztosan tudják, hogy 1824-ben született Lord Kelvin.
Milyen jó neve van, nem igen. Az a Lord Kelvin, az olyan jó, az olyan, mint egy rockstar.
Igen. Aztán Hermann Otto magyar természettudósra mindenképpen emlékezzünk, 1835-ben született, pont ezen a napon, tehát június 26-án.
Magyar származású, dehogy nincs, többek között a Máltai Sólyomban is. A kis várjál, apró megnézem. Emberke, aki mindig hátborzongatóan tud nézni. Játszotta a gonoszt. Igen. Peter Lorre, zseniális.
Aztán Babos Gyula, Liszt Ferenc díjas magyar gitáros, Katona Klári egykori férje, 1949-ben született.
Lehoczki István, Pulitzer díjas magyar karikatúrista, emlékdíjas, grafikus, 1950-ben született ezen napon, nagyon sok vicces.
Chris Isaak, aki úgy tudott sírni,
igen,
hogy nők tízezrei fakadtak sírra vele együtt.
Hogy fehér homokon a strandon, igen, fog énekelni, azt nem, DOST is fekete homokon énekel.
Igen, és ettől milyen volt rajta rövidújú, tehát a Chris Isaaknek szabad.
Leszakadt, nem az ő inge volt.
De Chris Isaaknek szabad.
Mi a véleményed Ariana Grande-ről 1993?
Hát gyermekeim imádják, ezen kívül, hogy a nevét ismerem.
Egy termék.
A munkásságát. Van,
van
parfümje, azt tudom.
Mindene van, egy termék. Egy miért? Produktum.
No, miért? Talán Chris Isaak nem volt termék akkor, amikor futott.
Szerintem
a szekér?
Szerintem nem.
Hát mi volt? Ő egy entitás?
Nem. Szerintem nagyon sokat változott azóta a helyzet, hogy Chris Isaak a fekete homokon énekelt.
Igen. Jó, na, hát...
Kábítószerellenes világnap van, ilyenkor kell koncertet szervezni, hogyha elfogy a pénzünk drogra, ezt mindenki tudja, úgyhogy 1987 óta ezt tartják. Egyébként óriási gáz van a Fentával.
Az mi?
A fentanil, ez brutál, ez a fiatalok körében több európai országban is így beindult, gyakorlatilag rettenet hatása van, ez ugye egy opiát származék cucc, és a heroinnál sokkal durvább a sztori. Azt mondja, hogy a 15 és 19 év közötti korosztálynak a 40%-a már illegális szereket legalább egyszer fogyasztott, ha már egy erről a napról van szó, de a Fenta az a fő sztori. Tessék odafigyelni, szedi az áldozatait. Azt hiszem Németországban most halt meg az első ember ebben a dologban. Valami 50-szer erősebb a heroinnál, vagy valami.
És mi van az orosz krakagyillal?
Hát, én azt nem
az
tudom.
Az még durvább, mert az meg is eszi az embert. A szó szoros értelmében az a tudatmódosítószer.
Úgyhogy tessék odafigyelni mindenre.
Képzeld el, hogy kaptuk egy olyan üzenetet, hogy itt van. Én láttam egy óriás futni többször is a hatalmas emelkedésű határ utcában, amióta nem futott, azóta már csak bokorban bujkáló ellenőrök járnak arra. Ez én voltam.
Te, nem mentél arra, tessék. Úgyhogy akkor tessék a határ utcába, tessék visszatérni, kiugrasztani a bokorból az ellenőröket, tenni. András.
Elég volt. 3 évet beletettem. Kőkemény melót, lefutottam veletek az Ultra Balaton.
Most küldök egy számot neked, András, hogy visszahozzalak az életbe. Ez lesz a te audio defibrillátorod. Úgyhogy a Starcrawler nevű banda, annak idején, amikor megkérte őket a Jackass stábja, hogy csinálják meg a Jackass 4,5-höz a címadó zenét, akkor megcsinálták, és az a dal címe, hogy ha már hülye vagy, akkor legalább legyél kemény. Úgyhogy ezzel az üzenettel köszöntünk mindenkit, aki születésnapos. Egy jó country kezdet, és utána pedig rázendítenek a Starcrawler zenekar.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a chart? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
Mivel a morgás olyan jól sikerült, hogy elsöpörte a lapszemlét, csak tőzsde hírek jönnek, mégpedig arról, hogy a Bux 4%-kal felfelé.
Látod ezt a debbelést, amit ez a Richternek van?
70.647 pontról indulunk ma, és a Richter ment fölfelé 2%-kal, majdnem 9465 forintig. Az OTP-hez képest smafu, 0,51%-ot tudott erősödni a bankrészvény 17.690 forintig, és a Telekom esett egy jó nagyot, nagyobbat, mint amennyit a Richter emelkedett, 2,1%-ot 1024 forintig csúszott vissza a Telekom papírja, és itt van még nekünk a MOL is, ami 0,14%-os mínuszt hozott össze a tegnapi kereskedési napon. Appeninékről szóltak még a hírek, ott 1% fölötti erősödésnek örülhettek a részvényesek, és hát viszonylag a részvényhez képest nagy forgalomnak is.
A Teslával megint baj van. Megint visszaívta a Cybertruckot, mert, ezt figyeld, a közlemény szerint a jármű egyes elemei meglazulhatnak.
Hát ez nem úgy indult, hogy ez hogy
ütés és golyó álló, mi az, hogy meglazulhatnak?
Részletezték, hogy mely, mert cseppet sem mindegy, egyes. Hogy mondjuk egyszer csak lehagyod hát a visszapillantó tükröt, igen. Vagy a
de nem gond, mert hogyha villámzivatarba kerülsz be, akkor az előső ablaktörlők is meghibásodhatnak, úgyhogy emiatt aztán visszaívták, úgyhogy ez nyilván nem tett jót a Teslának. Viszont az Nvidia visszatért a száguldásba, mert hogy gyakorlatilag több mint 6%-kal emelkedtek a részvényei, és ugye ezzel az előző 6%-os esést azt visszahozta, ami még nem azt jelenti, hogy a teljes korrekciót, de úgy látszik, hogy megint beindult. Minden esetre vegyes zárás volt Amerikában, 0,4%-os plusz az S&P-nél, 1,3%-os plusz a Nasdaq-en, és egy pici mínusz a Dow Jones indexében. Úgyhogy viszonylag jó napot, vagy jó kereskedési nap volt az Egyesült Államokban, bár azt ugye lehet látni, hogy azért hogy nem a legerősebb napja volt az USA-nak ez a vegyes zárás, de a futures-eket nézve a Dow Futures az éppen mínuszban tartózkodik, az S&P meg a Nasdaq azonban a pozitív tartományban, tehát az Nvidia 6,7%-os plusszal vezette a sort, utána jött a Carnival Corporation majdnem 9%-kal, a gondok ellenére a Tesla még 2,5%-os pluszban, viszont a Rivian 8,6%-kal száguldott, 0,4%-os pluszban az Apple, és mit lehet még ide beemelni? Hát igazából az American Airlines volt mínuszban, de nem
a Rivian, azt írják, hogy miért a Riviannek meg kiesik a kereke.
Hát ennyi, tessék. Ha csak a kereke esik ki, akkor 8% plusz. Hogyha elhagyja egyes elemeit, és nem működik az ablaktörlő, akkor 2,5% plusz, így jött az össze.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Azt írja, hallgató, megkövetem medve elvtársat, futóalkatuként 34 évesen kezdtem a terepfutást, írja a hallgató, előbb 8-10, aztán 10-15, végül 20-35 kilométerek, ez szuper volt, 10 évig nyomtam, hamar megvolt a flow, aztán tönkretette a térdem örökre. Hülyesség, éljen az úszás. Ezt írja a hallgató, nekem is a térdem ment rá.
Az meg a szemed
rá.
Teszi tönkre, meg a füled, úgyhogy meg pikkelyes leszel tőle. Itt van velünk Czoller Andi.
Ezért gladiátorozatok, gyerekek.
Tegnap volt a fején egy ilyen mi ez, alumínium sapka. No, nem azért, hogy a különböző rádióhullámokkal ne tudják bombázni, hanem a fodrászatban ült. Ugye ez tegnap volt?
Tegnap volt, de...
Nem volt alumínium sapka?
Nem.
Hát?
Azt miért csinálják?
Azért, hogy így ne
hát
tudják
agymosni. A hajfestés, bizonyos fajta hajfestéshez előszokott fordulni, hogy alufóliát hát használnak.
Nekem kell olyan?
Neked
tudok
nem
olyat?
Kell. Hát jobban mondva kérhetsz esetleg olyan
neked
típusú festést.
Neked az álladra is tesznek.
Csinos lennél benne.
Úgy néznél ki, mint egy lovag.
A színes szakállal? Vagy mire célzol?
Nem színes, hanem a páncél.
Ja, hogy páncélozzák, de hát arra való a sisak, könyörgöm. Nem kell külön a szakállat páncélozni.
Bekennek azzal a kékizével, és akkor ráthúzzák
a sisakot. De annyira nevetett rajtam, mert beszéltünk ugye telefonon a mai műsor kapcsán.
Hát mert vizuális típus, és elképzelte
neki, hogy ne arra, hogy de kulimász van a fejemben. Így nem tudok telefonálni. Na mindegy.
No, hát ennek jegyében fogunk híreket hallhatni.
Hallhatni.
Igen. Okay. Ahogy kimondtam, rájöttem, mindegy, valami lesz.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban.
de már is segítenek a legjobb orvosok. Dr. Megelégedés, Dr. Higgadság, Dr. Vidámság és Dr. Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Dr. Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk! 7-es óra, 9-es perckor gördül tovább a Millás reggeli műsor folyama, Rádió Café 98.0-án Kántor Endrével
és Mihálovics Andrással.
Kérem szépen, nem mondtuk el, a hallgató felhívta a figyelmet arra, hogy a 444-et betiltották Oroszországba. Hát ja, most akkor igen, beolvastuk.
Így van.
Mindenki, nem tudom.
Majd
mindenki
lesz
megnyugodhat.
Ott szuverenitási hivatal vizsgálat
a
is.
Hungárián déli irányban az ajtós is Dürer sor sarkán feltúrták a külső sávot. Ebből következik a feltorlódott kocsisor egészen az M3-asig. Áldassék a neve a hallgatónak, aki ezt megírta. Én pedig tromfolok. Sötétek a jelzőlámpák a 17. kerületben a Péceli úton a Szabadság sugár után. Úgyhogy ott is készüljünk erre. Jöhet még közlekedési és egyéb információ is. 0630-as 698-0-980. Köszönöm szépen az engem támogató és az engem elítélő üzeneteket egyaránt. De Endrének is írjatok.
A téged elítélőt mert, is támogat. Tehát igen, ez fontos tudni, mert az csak azt hiszed, hogy elítél, de valójában ami nem öl meg, az megerősít. Ezt pontosan tudod.
Igen. Valamikor Latonyul is, de most nem jut eszembe, biliárd golyó simaságú az anyam.
Mit szeretnél most? Hát ívelni Budapestre?
Dobj egy mentőövet nekem, amiben belekapaszkodhatva, jó, az már most
Budapest?
Már beszélni se tudok.
Tudsz beszélni, nyugalom, minden érte, rendben van. Jó. Veled vagyok, segítek.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Mindenki nyugodjon meg, az Újpestnek is lesz új stadionja. Tessék. A hírek szerint nincs elég még, az Újpestnek pont nincs. Egy ilyen patinás klub nem lehet egy romhalmazban otthonra. Úgyhogy, hát kérem szépen, ugye azt tudjuk, hogy a MOL beszállt az Újpestbe, és az Újpest elnöke, Ratatics Péter egy sajtó eseményen elárulta a hírek szerint, hogy új stadiont kaphat az egyesület, ennek a lehetőségét egyelőre vizsgálják. Ha ránézek, vegyes érzéseim vannak, a hangulata remek, de már nem felel meg mindenben a 21. századi elvárásoknak. Legutóbb 800 millió forintért újították fel a stadiont 2019-ben, és a tető ugyanúgy beázik. Ennek a stadionnak az életciklusa lejárt, nagyon-nagyon messze van már a magyarországi NB1-es átlagtól, de mégis miért van bennem teljesen más érzés? Azért, mert egyébként az atmoszférája, a történelme, a hagyományai, ami árad a stadionból, mégiscsak egy érzelmi kötelék a szurkolók irányába. Ettől függetlenül el kell fogadjuk a tényt, hogy kell egy új stadion, hogy ennek a helyén lesz-e, vagy pedig valahol máshol Újpesten, ez még túl korai kérdés, de minden lehetőséget meg kell vizsgálnunk, és természetesen ez is olyan fontos kérdés, amit csak és kizárólag a szurkolók bevonásával fogunk eldönteni. Ez így hangzott szó szerint a nyilatkozat Ratatics Pétertől.
Hasonlóan fontos az, hogy társadalmi egyeztetés lesz a 42-es villamos meghosszabbításáról. A Budapesti Közlekedési Központ ezt a vonalbővítés lehetőségét vizsgálja meg, és az a legfőbb célja a fejlesztésnek, hogy a Havanna lakótelepen át Gloriet telepre is el lehessen jutni környezetbarát, modern, kötött pályás járatokkal, és éppen ezért lesz ez a társadalmi egyeztetés. Van egy oldal, amin lehet tájékozódni, a bkk.hu alatt a projekt részleteiről, rá kell keresni a 42-es villamos, és arra kéri a lakosságot, hogy fejtsék ki a véleményüket, mondják el javaslataikat a kérdőív kitöltésével, egészen július 31-ig várják a villamos meghosszabbításáról.
Tessék kitölteni, ne utána morogjál, olyan senki, hogy engem meg se kérdeztek.
Akár a meghosszabbítani tervezett vonalszakaszon él vagy közlekedik, azoknak várják a véleményét ezzel kapcsolatban. Úgyhogy tök jó dolog ez. Kérdés, hogy mi történik utána?
Ön magára varratná Ács Gábor portréját? Bármelyik testrészére?
Szerintem az nem ugyanolyan, vagy, mint a Karácsony Gergely.
Vagy Gede Balázsét. Mert hogy innen már csak egy lépés az, hogy Daddy felirat kíséretében a bokájára varratta Karácsony Gergely választási portréját egy belvárosi tetováló szalon munkatársa. A főpolgármester saját szemével is megtekintette az alkotást, és meg pózolt is vele.
Megmondom őszintén, hogy itt elhagynak a szavak, tehát én nem tudom, nem is tudom, hogy lehet ezt lekezelni, vajon.
Az megvan, hogy a fiatal generáció dediként emlegeti a főpolgármestert? Az agya apuként? Karácsony apu? Ilyen TikTok videókban a lányaim hívták fel a figyelmemet rá, hogy így emlegetik. Valamit mondott egyszer valami influencer, hogy olyan, mint az apukám, amikor ilyen szokásos főpolgármesteri TikTok videó, hogy akkor mit és hogyan fognak a városba csinálni, és azóta úgy hívják, hogy Daddy.
Kérdezi a kedves hallgató, hogy melyikőtök szuszog így a mikrofonba, van egy harmadik, vagy igazából ötödik Millás reggeli tag, akinek sosem mondjuk a nevét, csak úgy hívjuk, hogy a szuszogó. Igen. És ő így be van ide állítva a harmadik mikrofonhoz,
ne
és neves, így szuszogó.
Látod, lebuktál. Úgyhogy
ennyi. Megnyílt az első játszótér mókusoknak. Ugrándozó mókusok vidám játékát figyelhetik a gyerekek és a felnőttek az Újpesten létrehozott mókus játszótéren. Ez egy állatbarát ligetek program részeként valósult meg, amit a KNTH támogatott, a fenntartatóságot évek óta fókuszba helyezik, és így azt gondolták, hogy ez egy tök jó ötlet lesz, és azért különleges, mert saját élőhelyükön az erdő szélén, de mégis mindenki számára érthető vagy elérhető helyen lehet találkozni ezekkel a kedves kis állatkákkal, akik karnyújtásnyira eszegetnek és futkároznak egy különleges építményen.
Reméljük, ezt a mókusok is tudják.
Tudják, reméljük a karvajok ezt nem veszik észre, mert akkor lesz,
mert az,
akkor
a
mókus játszótér lesz,
igen,
hanem karvaj
játszótérre járnak reggelizni, az nem lesz vicces.
Jó, egyébként tök jól néz ki, tehát félre a viccel. Maga
nem akartam,
a mókus játszótér szerintem egy jó pofa ötlet, jól néz ki, és lehet, hogy egy nyári program is, hogy amikor nincs olyan batármeleg, akkor meg lehet látogatni és megnézni. Nagyon aranyos.
Ja, hogy ilyen kis cuki,
igen,
kis házikók
cuki
vannak,
igen,
értem.
Igen. Úgyhogy ez is van.
Nagyon jó.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Kings of Leon új lemezzel jelentkeztek. Egy kicsit visszahoztak abból, amit a legutóbbi lemezen elrontottak, úgyhogy én azt gondolom, hogy vissza-vissza a Mechanical Bull világába. Elég jó lemez lett szerintem.
Nyugodjon meg! Nekik azt mondtuk, maguk az őrültek.
Millás reggeli.
Hát megjelentek már biztosítások a rollerekre, az e-rollerekre. Ugye beszéltünk arról, hogy jön a kötelező biztosítás az e-rollerekre, és hát úgy tűnik, hogy egy kicsit olyan zűrösen indul. Július 16-tól kötelező felelősségbiztosítást kötni az olyan mikromobilitási eszközökre, mint amilyen az elektromos roller is, és hogy a verseny minél hamarabb beinduljon, a biztosítók egy része közzétette az új díjakat. Most, hogy ezek egyáltalán milyenek, és hogy néz ki most a piac, ezt fogjuk megbeszélni Kárpáti Andrással, a Jövő Mobilitása Szövetség elnökével, aki egyben egy flottakezelő e-roller cég tulajdonosa is. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, szervusztok, és nagyon örülök, hogy erről az izgalmas témáról beszélgethetünk ma reggel.
Figyelj, biztosítás filozófiai szempontból mi a túrónak kell kötelező biztosítás a rollerekre?
Biztosítás filozófiai szempontból én azt gondolom, és ez a személyes véleményem, hogy érdemes lenne minden olyan eszközre kötelező felelősségbiztosítást kötni, nyilván az, hogy miért arról majd beszélgetünk, akik bármilyen formában részt vesznek a forgalomban, hiszen aki közlekedik, egyszerűen benne van a pakliban, hogy akár önhibájából, akár nem, akár rossz szándékból, akár csak véletlenül, de balesetet okozhat. És én azt mondom, hogy azoknak, akik egy-egy ilyen balesetben, ütközésben vétlenek, azoknak biztonságban kell érznie magát azért, hogy a vétkes fél kötelező felelősségbiztosítása az megtérítse az ő kárukat.
Tehát ez vonatkozna a te álláspontod szerint akár a kerékpárokra is?
Szubjektív véleményem mondani, nagyon fontos, hogy ez nem a szövetség hivatalos véleménye, de én azt gondolom, hogy ez a kerékpárokra is, és minden olyan eszközre, amivel kimegyünk a forgalomba. Hát a közlekedés egy veszélyegzem. Nyilván a legnagyobb odafigyelés mellett is történhetnek balesetek.
Oké, akkor ezt értjük, és akkor lapozzunk. Bevezették Endre,
hát ez megjelentek a június 16-ától
ezt az egészet. Hogy sikerült ez a konstrukció? Értik-e a biztosítók a műfajt?
Egy picit legyünk nyelvtannácik, a bevezették, az inkább arra vonatkozik, hogy hoztak egy olyan szabályt, hogy majd július 16-ától ez kötelező lesz. A biztosítótársaságok számára június 9-től kellett publikálni azt, hogy milyen kondíciókkal lehet ezeket kötni. Június 9-én nagyon kevés biztosító publikálta ezeket, de az elmúlt időszakban azért néhány már kijött. A legnagyobb problémának egyébként azt látjuk, és mondom ezt úgy, és azért mondom több eszámban, mert hogy több alkusszal és több biztosítottársággal is egyeztetünk ezzel kapcsolatban, hogy egy abszolút szürke zónának ítélik meg a mikromobilitási eszközöket. Leginkább azért, mert hogy a biztosított társaság mit csinál? Az aktuálisok kiszámolják azt, hogy körülbelül mennyi biztosítást fognak náluk kötni, ebből mennyi pénz jön be, mert valószínűsége annak, hogy bizonyos mértékű károkat nekik ki kell majd fizetni. A biztosított társaság egy profitorientált cég, neki a végén pluszban kell lennie. Ugye kaszinóra szokták mondani, hogy veszteni muszáj, nyerni lehet, visszanyerni lehetetlen. Ettől működik a kaszinóbiztosítottság is úgy működik, hogy nap végén profitot kell termeljen. Jelenleg mikromobilitási szabályozása az nem teljes körű. Ergo, hogyha egy olyan eszközzel, mint például egy elektromos roller, valaki balesetet okoz, és nem tökéletesen tisztázottak azok a körülmények, hogy ő egyébként szabályosan vagy nem szabályosan haladt, onnantól ezzel a biztosító letolhatja magáról a felelősséget, hogy jó napot kívánok, nem szabályosan használtad az eszközt, balesetet okoztál, de ezért mi nem fogunk fizetni. Ugye a kerékpárműveknél, és itt beszéljünk a négykerekűekről például, ott ezek elég jó körbe vannak szabályozva, ráadásul van mögöttünk egy jó pár évtizedes tapasztalat, ne adj Isten akár bírói gyakorlat is. Mikromobilitási eszközöknél nagyon az elején járunk. Én azt látom, és akkor egy picit lekítem ezt a gondolatot, hogy a biztosítótársaságok egyébként teljesen érthetően egy picit, hogy ilyen szófordulatilag túlbiztosították magukat a kondíciókban.
Hát ez meg mondjuk érthető, hiszen a KRESZ csak a készülő szabályozásába fog, ha minden igaz, valamiféle választ adni ezekre a kérdésekre. Tehát nincs egy támpontjuk a biztosítóknak ezzel kapcsolatban, gondolom én.
Ebben teljesen igazad van. Hozzáteszem, a szövetséggel mi részt vettünk a Közlekedés Tudományi Intézettel közösen ennek a szabályozási javaslattételnek az előkészítésében. És azt tudom mondani, hogy ez most már nagyon az utolsó fázisban van, tehát gyakorlatilag ez akár rövid távon ki is jöhetne. Ami nagyon-nagyon fontos, és én egy picit itt érzem, hogy is fogom csak a zűrt, vagy a zavart az erőben, hogy biztosítótársaságok, például a Magyar Biztosítók Szövetsége szerintem fölvehette volna a kapcsolatot azokkal a jól ismert szervekkel, akikkel egyáltalán tudnak arról be, hogy milyen tervezet várható. Uh-huh. Hát azt gondolom, hogy abból a szabályozásból, ami egyébként a biztosítási törvényben kijött, abból látszik, hogy ez a fajta egyeztetés, ez szerintem nem történt meg teljes körülön.
Oké, okay, felteszi a kérdést.
Megfogalmazom ezt, bocsánat, úgy, mint egy hallgató, bocsánat, András, mert ő írta korábban, hogy hát körülnézett a biztosításoknak az ajánlatán, vagy a biztosítók ajánlatán, és hát hogy a vaddisznó vakargassa meg, vagy az orszarvú ezeket a biztosítókat ezekkel az ajánlatokkal. Tehát ő fogalmaz így, hiszen ugye azt lehet látni, hogy az új díjak egy évre jellemzően 5 és 25 ezer forint között vannak.
Na hát azért álljunk már meg.
Én azt gondolom egyébként, hogy ez nem annyira elrugaszkodott olyan biztosítótársága, ahol egyébként ennél magasabb összegeket is hallottunk, láttunk, amikor egyeztettünk velük a szabályozási tervezet kijövetele kapcsán. Én azt gondolom, például, és akkor maradjunk az elektromos rollereknél, az elektromos rollerek vásárlási vételjára is valaha 100 000-től indul, és felfele határa csillagoség. Azt csak zárójelben teszem hozzá, hogy amik ilyen millió fölött, vagy másfél millió fölötti gépek, és mondjuk ilyen 50-60 vagy annál magasabb önsúlyúak, és a végsebességük ez akár 90-100 km/h lehet, hogy ezek mennyire lehetnek egyébként elektromos rollerként kezelve. Megint csak saját szubjektív véleményt tudok mondani, én például egy ilyen eszközt nem szívesen látnék szembe jönni egy kerékpárúton. Mert azt gondolom, hogy egyszerűen nem odavaló. Viszont ha ezek ilyen eszközök, akkor szerintem feltétlenül elrugaszkodott az, hogy akár mondjuk 25-30 ezer forint legyen az éves biztosítás egy ilyen eszköznek. Uh-huh. Az, hogy a kompakt rollerek, amit mondjuk, én azt gondolom, hogy ezek valahol maximum 500 ezer forintig azért kaphatóak, akár nagyon-nagyon jó minőségben és olyanban, amit az ember napi szinten bátran teljesítik közlekedési eszközként használ. Hogyha egy ilyen eszközre 10 ezer forint környékén megáll az éves biztosítási díj, szerintem ez abszolút reális lehet.
Oké, miért az eszközre, miért nem az emberre kötünk biztosítást? Ez is egy hallgatói kérdés.
Ez egy nagyon jó kérdés, és egyébként van olyan biztosítótársaság, amelyik nem a KGFB alatt, de egyébként kerékpáros biztosításként már kínált ilyen jellegűt, ahol lehet magát a rider-t biztosítani. Ez azért nagyon fontos, és nagyon örülök, hogy ezt föltette valamelyik hallgató, mert ez egy kifejezetten jó irány lenne. Az, aki többfajta mikromobilitási eszközt használ, például van otthon elektromos rollere, van kerékpárja, van elektromos kerékpárja, és ezeket vegyesen használja, mert mondjuk a kerékpárra sportolni meg, hiszen ez egy tök jó sporteszköz, az elektromos kerékpárral meg a rollerrel pedig akár dolgozni, mert egy roller mondjuk akár öltönyben is meg lehet érkezni A-ból B-be. Miért kéne neki mind a három eszközre külön-külön biztosítást kötnie? Nyilván autóknál ez nem kérdés, ott nem lehet csak a vezetőre kötni, de ezeknél az eszközöknél lehet olyat kötni egyébként, még mondom, KGFB-n kívül, ahol a riderre van a biztosítás, és bármilyen közlekedési eszközre száll föl, az a biztosítás az élni fog.
Igen, ez egy tök jó irány, és kérdés, hogy ez miért nem ez van szem előtt tartva? Tehát, hogy mi az oka annak, hogy eszközt biztosítanak?
Mielőtt ezt megválaszolom, nagyon fontos elmondjam, hogy én nem vagyok biztosítási szakember. Tehát biztos vagyok benne, hogy van egy olyan csomó részlet, amiről nem teljes körűek az információim. De én például azt gondolom, hogy azzal a ténnyel, hogy ezt bevitték a KGFB alá, én azt gondolom, hogy ott van olyan kikötés, hogy az eszközt kell biztosítani. Hiszen benne van a nevében is, hogy kötelező gépjármű felelősségbiztosítás. Tehát magában a nevében is benne van, hogy itt az eszközhöz kell kötődjön maga ez a kötés.
Oké, néhány hallgatói észrevétel. Legyen biztosítás, persze, de ez irreális. Mondja ezekre az összegekre, amire te meg azt mondod, hogy reális, ez egy igen-nem vita. Viszont van egy másik, hogy a bicikli jármű az úton, a helye távol a gyalogosoktól. A gyalogosoknak meg a járművek közt nincs helye. De ezek a százzal menő rollerek, amikkel emberek között a járdán szlalomoznak, hát menjenek a fenébe, mert a roller a budapesti kátyús utakon mini kerekeivel még életveszélyes is. Nekem autósként sem hiányzik, hogy egyszer egy ilyen a kocsim alá essen.
Több mint 5 éve rollerezem, van a lábamon körül 30 ezer kilométer, aminek a 99%-át Magyarországon rollereztem. Én kimerem jelenteni azt, hogy tökéletesen lehet rollerezni Magyarországon úgy, hogy magamra és a környezetemre is biztonságosan közlekedek. Uh-huh. A múltkor beszéltünk erről, és nagyon fontos szerintem, hogy erről minél többet szó essen. Azokat a járműveket, amelyek hasonló sebességre képesek, és hasonló sebességgel mehetnek, azokat érdemes egy csatornába terelni, hiszen mindig az előzés az, ami egy potenciális rizikófaktor. Hogyha nem előzgetjük egymást, akkor ebből sokkal kevesebb baleset lehet. Én azt gondolom, hogy főleg a kis teljesítményű kompakt rollerekkel, amik ilyen 25-30 km/h mennek, azokkal érdemes kerékpárúton menni. Már csak azért is, mert hogyha valaki egy picit hosszabb utat is megy, és mondjuk meg 2 kilométerrel többet, lehet, hogy 3 perccel később fog odaérni a végcéljának a helyszínére, viszont tökéletesen és biztonságosan közlekedhet. Nem lesz bekényszerítve se az autók közé, nem lesz bekényszerítve se a járdán közlekedő gyalogosok közé. Kerékpárúton ma szerintem Budapesten a helyszínek 70-80%-át tökéletesen meg lehet közelíteni.
Uh-huh. Jó, folyt köv, kaphat még csavart ez a történet valami módon? Azzal, hogy kijön a KRESZ, mondjuk, és akkor egyértelműbb lesz a szabályozás, ki fog jönni, hogy hol közlekedhetnek, hol nem, milyen védőfelszereléssel, milyen nem, stb. Stb. Ebben bízunk legalábbis. Akkor lehet, hogy finomodik a biztosítók álláspontja is?
Hát, két nagyon elcsépett dolgot is mondjak. Az egyik, hogy az egyetlen állandó a változás, a másik pedig, hogy a remény hal meg utoljára. Én nagyon bízom benne, hogy itt a finom hangolás előtt vagyunk még. Azt értem, hogy ki kellett jöjjön egyébként egy szabályozás, azt is értem, hogy erre volt a biztosítónak valamilyen reakciója. Én azért hinnék abban, hogy ahogy elindul ezzel kapcsolatban egy egyeztetés a különböző szervezetek között, és ahogy egyre több gyakorlati tapasztalat lesz, én szeretnék abban hinni, hogy van nyitottság a biztosítottárságok részéről arról, hogy ezt jól csinálják, és ez az kell, hogy ez a finom hangolás ez nem maradjon el.
Ámen. Köszönjük szépen a beszélgetést, szép napot kívánunk.
Beszélünk még, nagyon köszönöm szépen.
Biztos vagyok benne, hogy erről sokat fogunk még beszélgetni. Szép napot nektek is.
Szervusz. Kárpáti Andrással beszélgettünk, a Jövő Mobilitása Szövetség elnökével, aki egyben egy e-roller flotta kezelő céggel is rendelkezik. Zűrösen indulott tehát az e-rollerek kötelező biztosítása. Ez volt a témánk.
A magabiztos betegnek több az esélye a műtőben. És a magabiztos sebésznek is.
Millás reggeli.
Érdekes munkaerőpiaci trendek bontakoznak ki. Úgy tűnik, hogy félreértik egymás elvárásait a pályakezdők és a munkáltatók, hiszen a jelenlegi pályakezdők úgy érzik, hogy az iskolapadból kilépve még nincsenek megfelelően felkészülve a munkaerőpiacon való helytállásra. Rosszul mérik fel, hogy mit várnak el tőlük egy állásinterjún vagy a munka megkezdésekor. Közben a munkáltatók azt mondják, hogy azok, akik jönnek, azok nem értik, hogy mi a munka valójában, mit kéne csinálni valójában. Úgyhogy van egy ilyen feszültség, és lehet, hogy generációkra is vissza lehet ezt vinni. Simon Göröcs Lili, a profession.hu HR igazgatója van itt a vonalban. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Mi okozza az alapvető feszültséget itt az új pályakezdők
z-generációsok között? Egyáltalán generációs feszültség ez?
Van közte egy generációs különbség, hiszen ugye a különböző generációkat különböző hatások érik, tehát egészen más a motiváció vagy az értékrend. Például maga a munkakezdés motiváció is, hogy miért kezd el valaki munkát vállalni, illetve hogy közben milyen értékrendeket képvisel, tehát igen, van egy között különbség.
Egyébként van egy bennünk boomerekben Endrével egy olyan sztereotípia a fiatalokkal szemben, vagy a pályakezdőkkel szemben, hogy hát ők először is szemtelenül magas fizetést, és mindenféle juttatást várnak el, úgy, mint mobiltelefon, szolgálati autó, és az ember ilyenkor tágra nyitja a szemét, hogy hogy az ördögbe jut ilyen eszébe az emberbe, ezek a mi időnkben örültünk, hogy volt munkánk, és minimál bérre bejelentettek bennünket. Tényleg van ilyen túlzott elvárás a fiatalokban, és ha igen, akkor ez miből táplálkozik?
Látszik a kutatási eredményekből, egyébként az érdekes, hogy mind a két generáció úgy gondolja, tehát hogy az idősebb is, hogy a fiatal többet keres, mint amit annó ő keresett, a fiatalok úgy gondolják, hogy ők keresnek rosszabbul, mint az előző generáció, tehát valahogy mindenki úgy gondolja, hogy az ő helyzete rosszabb. De egyébként, hogyha például most az anyagi vonatkozást nézzük, akkor azt látjuk, hogy az annó, tehát a régen volt a fiatalok pályakezdési motivációja, inkább az volt, hogy megélhetést biztosítsanak, tehát ott az anyagi szempontok főbb jelentősebbek voltak. És most pályakezdőknél az anyagi szempont az nem az elsődleges helyen van, tehát nem annyira anyagiasak, mint annó voltak, vagy hát a jelenlegi idősebb munkatársaik.
Ezzel meglepődöm mindig, mikor elhangzik, mert hogy pénzből él az ember. Ha rá fog jönni, hogy én dolgozom, de nem keresek annyit, amennyit mondjuk a vágyaim kielégítéshez szükséges, az frusztráló lehet.
Ez így van, tehát, hogy vannak olyan generációs különbségek, amik valószínűleg maradnak, és vannak olyanok, amik a korral megoldódnak, és ők is ilyen szempontból változni fog ez az értékrend. Itt ebben a kutatásban nem is különítjük az alfabetikus generációkat vizsgáltuk, hanem a 16 és 22 évesek, tehát a Z-generációnak egy részét. És az egy nagyon fontos szempont, hogy ennek a generációnak a Tehát kitolódott az otthonról való elköltözés időzítése. Ma jelenleg Magyarországon átlagosan 27 évesen költözik el egy fiatal otthonról, tehát ez a pályakezdők nagy része, amikor az első munkahelyet vállalja, még otthon lakik. Tehát az a biztonsági háló, ami kell a megélhetéshez, a táplálkozáshoz, tehát az alapvető szükségletek biztosítása, az általában még otthonról adott, tehát így ilyen szempontból könnyebb azt mondani, hogy oké, nem a pénzügy az elsődleges szempont, hanem hogy például tapasztalatot szerezzek, vagy jól érezzem magamat, ami nyilván idővel változni fog az esetünkben is.
Oké. Hogyha ez nem az elsődleges a fizetés, akkor micsoda a fiatalabb generációnak?
Előkelő helyen van, tehát második helyen szerepel náluk is, de előbbrébb sorolták például a munkahelyi hangulatot, azt, hogy milyen jó fejek a kollégák, hogy jó-e a csapat, tehát a szociális igény előzte ezt meg, de egyébként nem messze marad el az, hogy van-e rugalmasság, részmunkaidő, megbízható-e a munkahely, be van-e jelentve, vagy hogy ne kelljen sokat utaznia.
Uh-huh. Ezt tudják teljesíteni a cégek, és fel vannak erre készülve, vagy ez okoz némi diszharmoniát a rendszerben, és elbeszélnek egymás mellett a felek?
Az érdekes eredmény volt a kutatásból, hogy a HR döntéshozók úgy gondolták, hogy a fiatalok esetében is a pénz az elsődleges, egyébként az összes többi korcsoportban így is van, tehát hogy abban nem tévednek, és ez, hogyha nem tudják felmérni megfelelően, hogy a fiatalok motivációját, akkor ez okozhat egy alapvető eltérést, mert úgy gondolják, hogy akkor a pénzzel kell őket motiválni, és mondjuk nem arra fektetnek figyelmet, hogy programokat szervezzenek, hogy kapcsolódási lehetőséget, vagy hogy a munkahelyi hangulatot javítson.
Egyébként fordítsunk egyet a keréken, a munkaadók mit várnak el a fiatal munkavállalóktól? Például, hogy egy ilyen friss lendületet, új szemléletmódot hozzanak a cégbe, vagy lehet ezt egyáltalán megfogalmazni?
Abszolút. Tehát például az állás interjún alapvetően két dolgot várnak el, hogy legyenek érdeklődőek, szakmailag felkészültek, tehát ugye frissen érkeznek az iskola rendszerből, de hogy legyenek érdeklődőek és nyitottak. Munkavégzés közben, mert azért több az elvárás, várnak tőlük szorgalmat, megbízhatóságot, hogy csapatban dolgozzanak együtt, és itt is megjelenik a nyitottság, az érdeklődés, hogy el tudjanak sajátítani új dolgokat.
Ezt a diszharmóniát hogy lehet feloldani egyet? Nem fel lehet-e? Mert én itt nagyon nagy különbséget érzek, hogy mit vár el, legyen jó hangulat, várom én el fiatalként, munkaadóként meg azt várom el, hogy
legyen felkészült.
Most jött miközben,
ki az egyetemről, szakirányú végzettsége van, adok neki egy csomó pénzt, legyen felkészült.
Abban más eltérés van, hogy mondjuk a pályakezők mit gondolnak, hogy tőlük mit várnak el egy állásinterjún. Aha. Tehát látszik, hogy úgy gondolják, hogy sokkal több elvárásnak kellene megfelelniük. Magabiztosnak kellene lenniük, tapasztalatot kellene szerezniük, hogy a megjelenésük is fontos. Tehát, hogy a fiatalok úgy gondolják, hogy sokkal több elvárásnak kell megfelelni, és az, hogy kevesebb, de más típusú elvárásnak, hogy ez a különbség hogyan oldható fel, szerintem alapvetően edukációval. Egyrészt így az iskola rendszeren belül, vagy akár nem tudom, hogy a cégek is mennyire tudnak ebben részt vállalni, vagy akár a szülők is, és egyéb szereplők, hogy hogyan tudják felkészíteni a fiatalokat, hogy mi az, ami igazán számít.
Mondok szakkifejezéseket, amiket hallottam, legyen kedves dekódolni, Lili. Mi az a quiet quitting? Ez az, amit jelent, lefordítva szó szerint?
Igen, jól írja le egyébként, a quiet quitting azt a jelenséget jelenti, amikor így a munkavállaló kizárólag a munkaköri leírásában kötelezően megfogalmazott elvárásokat, feladatokat teljesít, és nem hajlandó annál többet beletenni.
És van egy másik kifejezés, ami nagyon sokszor előfordul itt az égenerációs munkavállalókkal kapcsolatban. Nagyon érdekes jelenség ez a ghosting, ugye nem csak a párkapcsolatban, de egész egyszerűen nem megy be többet dolgozni, nem is lehet elérni. Ő lényegében ezzel a céggel befejezte, és ezt így intézi.
Igen. Ez egy létező jelenség, igen, több fronton is. Hát mondjuk a munka viszony közben azért ott vannak jogi megkötések, tehát hogy ott azért nehezebb szó nélkül eltűnni, de vannak igen ilyen könnyebben, hogy mondjam, felmerült megjelenési indokok, hogy most így nem érzi jól magát, nem érzi motiváltnak magát, tehát tény, hogy könnyebben felmondanak, ezt egyébként a kutatás igazolta is, tehát ők ezt nem tagadták, de az látszik, hogy az álláskeresés, vagy hát a kiválasztási folyamat közben könnyebben eltűnnek szó nélkül, ez így van.
Oké, és hát ugye akkor ezek a, volt egy pár megoldás, amit felvázolt, edukáció, stb. Van még esetleg valami, tehát hogy ha már kialakult ez a helyzet, nem csak az állásinterjú történik meg, hanem már ott dolgoznak, akkor valamiféle ilyen közelítés egymásnak az érzékenyítése, vagy mi lehet a megfelelő?
Az megoldás lehet-e, hogy én baby boomer generációként megmutatom, hogy én is tudok ghostingolni a fiataloknak ezzel.
Nem is baby boomer generáció. András, össze-vissza beszélsz, csak rá öregítesz magadra.
Nem én, hanem érted.
Konkrét X-es vagy.
Jó, akkor X generációként én is ghostingolok, hogy megmutassam, hogy lám-lám egy malomban nőrlünk a fiatalokkal.
Én nem
hát ezzel mondjuk lehet, hogy csak a munkáltató idegei sérülnek, nem a fiatalok szimpátiája keltődik fel. Talán amit megoldás lehet egyrészt így az idősebb generációban is, és így a foglalkoztatók szemszögéből is, annak a beismerése, hogy ennek a generációnak más az értékrendje. Tehát más, vannak dolgok, amikben például ügyesebbek, tehát például könnyebben sajátítanak el, rendszereket tanulnak, vagy dolgok, a kreativitásuk erős, és ezek például nem jelentek meg fő elvárásként. Ellenben megjelent fő elvárásként, hogy legyenek megbízhatóak. Most ennél a generációnál a megbízhatóság az egyrészt nem azt jelenti, hogy 10-15-20 évet ott fog lenni egy helyen, másrészt nem alapvetés, hanem ez általában igen, ki szokta verni a biztosítékot, de hogy így ezt ki kell érdemelni. Neki kell, hogy valami megszolgálja az a cég azt, hogy jól érezze magát, hogy kapjon minden évben új lehetőséget, hogy valami új dolgot tanuljon. Lehet, hogy azért kifejezetten tenni kell, hogy ő mondjuk ott maradjon, és ez akkor is lehet, hogy csak 3-5 évet jelent, és hogyha jól érzi magát, akkor is váltani fog pusztán azért, hogy újabb tapasztalatot szerezzen. És hogyha ez e fölött dühönhetünk, de hogyha így elfogadjuk, akkor fel lehet így építeni gyakorlatilag az együttműködést meg a közös munkavégzést.
Hát Lili, nagyon szépen köszönjük ezt az utolsó gondolatmenetet, mert én akárhányszor beszélünk az Y meg a Z generációkról, mindig elmegy a kedvem az ő alkalmazásuktól, mert nem értem őket, mondjuk így, és szerencsére most ugye megvilágította nekünk, hogy azért milyen előnyei is vannak annak, hogy ők betagozódnak szépen lassan, de biztosan a munkaerőpiacra. Köszönjük örülök szépen!
Neki. Köszönjük én szépen, köszönöm. További szép napot, jó munkát!
Viszont hálása!
Simon Göröcs Lilivel beszélgettünk, a profession.hu HR igazgatójával. Egy kutatást végeztek azzal kapcsolatban, ahogy elhangzott, hogy ezek a pályakezdő fiatalokkal mi a helyzet a munkaerőpiacon, illetve az állásinterjúkon.
De hogy merészel valaki csak olyan munkát elvégezni, amire felvették? Szörnyű dolog, hogy ez a viselkedés stigmatizált lett az évtizedek során, és képtelen a munkáltató felfogni, hogy ez lenne a normális dolgok, például egyikük. Aztán itt van egy másik is, hogy ez csak magyar specialitás, vagy nemzetközi. Az USA-ban az egyetemi rangsor eleje tényleg a legjobbakat jelenti, őket nem kell betanítani, rutinjuk nyilván nincs, de az meg...
Be kell. Bocsánat, de be kell tanítani őket egyrészt, másrészt pedig teljesen megváltozott a munkaerőpiac. Az Egyesült Államokban azért is más a helyzet, mert nagyon régi együttműködés van különböző cégek, munkaerőpiac és egyetemek között. Már betagozódnak cégekhez nagyon korán az egyetemisták. Ez az egyik. A másik az, hogy minden szempontból megváltozott. Őket is ugyanúgy be kell tanítani. Igen, a legjobbak azok tényleg baromi jók, és lehet, hogy rövidebb idő betanítani, de olyan más szerintem nincs, hogy
munkáltatóként sokkal inkább a hozzáállás fontos számomra, igen, mint a felkészültség. A végzettségük van. Friss, a tudás hiányos, a régi kollégáktól a tudás megosztás elválás. Fontos a jó hangulat, de a munkahelyre nem szórakozni járunk.
Azért még itt a végén volt. Igen. Én viszont elkalauzollak téged így a blokk végén Melbourne-be.
Nagyon jó,
hozzá?
De előtte nagyon jó, hogy szóba hoztad, mert hogy az Ács Gábor már azelőtt megvalósította a ghostingot, hogy azt egyáltalán kitalálta volna.
Ez így van. Elkalózollak Melbourne-be, ahol egy trió, Jake Mason, Dan West és Ivan Kacsolyan azt mondja, hogy összerakják a DJ-szettjeiket hárman, és olyat hoznak létre, ami még nem volt.